Negyedik fejezet. Az első szárny próbák. Elvégezvén Móricz az alsó bölcseleti osztályt Komáromban, miután több osztály ott már nem volt, a pápai református főiskolába küldte a sógora, illetve édesanyja, ki szorongó érzések közt vált meg most már egyetlen még szárnyra nem kell gyermekétől. A pápai főiskola ekkor volt in floribus. A legátusok széthorták az egész országban a tanárok hírét, nevét, adomákba, bombókba öltöztetve. Úgy, hogy valóságos mítosz övezte Tarcit, Stettnert vagy Bocsort. A város rendkívül alkalmas diákfészeknek. A megyeháza Veszprémben van, ahelyett, hogy itt lábatlankodnék, elvonván a diákokról és professzoraikról a figyelmet, érdekesebb dolgokra, nemes urak nem laktak falai közt, kik fényűzésükkel, mulatozásaikkal elnyomnák az itteni árkádiai élet poézisát. Egy úr ugyan ott lakott, ott volt az Eszterházi kastély és ennek gazdája, de egy Eszterházi oly magasan állott a feudális életnek ebben az alkonyatában is, hogy a szemek elkáprázódtak-e magaslatba és fényességbe tekintve. Ellenben a messze terjedő angol park, melyet nem zártak el a közönségtől, üdülő és mulatozási helyül szolgált a diákoknak. Pápa csak csekély mértékben bírta 1842-ben a kereskedelem és forgalom olyan eszközeit, melyek bővebb megélhetési forrásokat nyitnak a lakosságnak. Úgy szólván csak két dolga volt, amiből pénzelt. Az egyik feudális urasága Eszterházi pálygróf, mert tegyetek ki egy Eszterházit az ecsedi lápra, és legott a város támad körüle. A másik a főiskolája, és ebben a körülményben volt valami melegség, valami kedves vonás. A lakosság szinte úgy tűnt fel, mint egy nagy szálloda személyzete, mely többé-kevésbé arra való, hogy a diákokat ellássa. Ami elevenség volt a városban, azt a diákok csinálták. Diák majd minden házban volt kettő-három. Ahol nem tartottak diákot, ott szomorúnak, elhagyottnak látszott a porta. Móricznak Klára Sándornál fogadott lakást Jókai Károly a hosszú utcai Klára házban. Szívére kötvén a vele együtt elszállás volt két diáknak, Kerkapoly Károlynak és Pap Dénesnek, hogy jók legyenek az öccséhez. Móricznak tetszett a hely. Csinos szobájuk volt, és árnyas kert a háznál, ahol pompásan lehetett a lugasban tanulni vagy rajzolni. De még jobban tetszett a gazda egy tőről metszett magyar kálomista alak, akiből csak úgy szakadtak a zamatos eredeti kifejezések. Sorsa megint egy ügyes mesélővel hozta össze. Olyan alaminőket nyersen oda magyar géniusz. Akármit mondott is el Klára uram, az gömbölyűen formásan jött ki az agyvelejéből, mint a tészta a pampuska vágó pléből. És méghozzá szerette is a diákjait. Egyébként kivált élen benyitott a szobájukba, és óraszámra mesélte Pipaszó mellett kalandjait és tapasztalatait. Ezeket az estéket sokra becsülte Móricz, kinek összes ifjúkori örömei ilyen igénytelen természetűek. Pedig most már módjában volna egy kicsit szabadabb szányra ereszkedni. Klára uram nem akadályozza a diákjait, és Móricz most először volt önálló. Éreznie kellene az ingert az eddig eltiltott élvezetek iránt. De Móricz inkább megijed önállóságától, szerencsétlennek érzi magát, mint aki erőszakosan bele van dobva a sivár kietlen szabadságba. Nem vigyáznak rá, nem figyelmeztetik, mintha a világon se volna, szabadon jöhet, mehet, tehet, amit akar, mint egy szám kivetett. Móricznak azonban mindenáron kell egy tirannus. Ha nincs, keres magának, de hát van is. Kerkapoly Károly szobatársához húzódik, aki otthon ülő könyveket búvó pirosposgás gázzömök fiúcska, hogy át lehet a házon dobni, és akkor is egészségesen ugrik fel a túlsó portán. A gyengék csalhatatlan ösztönével ösmeri meg az erőset, és ahhoz szegődik. A vasfejű kerkapó imponál neki nagy szóbőségével, irtózatos vitatkozási erejével, mely a szofizmák dudváiból veszi ugyan táplálékát, de elkápráztató. A vasfejű pedig otthon ül és kerüli a puhányokat. De a saját külön puhányának szívesen lesz tanácsadója és vezetője, amikor a szeszélye úgy hozza. Mert a vasfejű szeszélyes, mint a komondor, egyszer a fülét is engedi megcibáltatni, de másszor a fogait vicsorgatja arra is, aki a szőrét simogatja. Jókai tehát mintegy a kerkapói fennhatósága alatt tanulgatott és festegetett, nem fordulván meg, sem városi, sem diáktársaságban. Valóságos remete életet élt volna itt, ha kerkapói néha nem morózus, amikor mindenkit elmar maga elől, és ha nincs meg az ifjúsági képző társaság, mely az évelején alakult, melynek kerkapó is egyik tevékeny tagja. Ez a társaság vonzerővel volt Jókaira. Bármennyire nem szeretett is megjelenni az iskolán kívül sehol, ide mégis ellátogatott, és már mindjárt az iskolai év elején, 1841. november 21-én olvasta fel a Mi az című versét, melyet Finta Károly bírált és az érdemkönyvbe felveendőnek ítélt. A dicsőségből itt éri az első fénysugár. Bár a versecskében egy szilánk sincs még a leendő Jókaiból, mégis már némi pozíciót szerzett szerzőjének. Mert a 16 éves beteges halvány ulánk termetű ifjút eddig csak feltűnő félénksége és szerénysége révén emlegették társai. Talán csak Urfi ruhája, kellemetes arca, és a játszóhelyeknek, társas összejöveteleknek következetes kerülése mentették meg attól, hogy általánosan kifogjanak rajta, és a gúnynyilaival sebezzék, ami a szelídek osztály része. De az érdemkönyvbe ítélt vers némi immunitásul szolgált neki. Főleg az, hogy javítani, vagy átdolgozni sem kellett. Egyenest megnyílott előtte a maradandóságnak ez az igénytelen kapuja, mely csak a túlsó oldalról játékosdi. Innenről igazinak látszik. Oly versenyek folytak-e társaságban, melyek teljesen lefogták a lelkeket. Az idő volt-e oka a nemzeti átalakulás tavasza, amely fermentációba hozza az anyagot minden vonalon, vagy tarci, a képzőtársaság elnökének egyénisége volt-e az erjesztő kovász, de a kör és az abban kifejlett verseny csodálatos varázslattal bírt az ifjúságra. Lehet, egy sejtelem volt, amin ő néha megadatik a sokaságnak, hogy bent két óriás növekszik, s hogy ami ott most foly, abból irodalom történet lesz. Ej, bohóság, bohóság! Ki látna be ennyire a jövőbe? Ki tudná azt, hogy ez a csontos arcú, hosszú nyakú Petrovics Sándor, ki a hátulsopatba húzódott, különb ember lesz ennél a hidegeszű Kerkapói Károlynál. Pedig az is felviszi miniszterségig. Hát ez a Petrics Soma valamennyi közt a legjobb stiliszta. Hát ez a kis köpcös Kozma Sándor, a nagy talentum minden ingredienciáival. És a többiek. A csendes gondol Gábor, a szarkasztikus Bárány Gusztáv, akire azt mondta Petrovics Sándor, hogy rá és Jókaira szép jövő vár. De itt még nincs vége. Van a boncoló eszű Gál Péter, a borongos kedély Ács Károly, a dagályos Dömény József, mind a ketten verselők. A könnyed elmés, szójátékos epigramista, Bató, Bálint és sok mások, kik most többé-kevésbé egyformáknak tetszenek, és egyforma lánggal égnek. De a tüzek fellobbanásának sokféle oka lehet. Néhol elég a kigyúló lángocskához egy kis olaj, vagy egy kis fagyú. És csak ritka eset, amikor a mélyben rejlő kincseket jelez. A vers sikere óta Móricz fölélénkül, és nagy buzgalommal próbálkozik a különböző irodalmi fajokban hétről hétre, alig várja a képző társaság összejöveteleit. Február 9-én az Isten ítélet című elbeszélését iktatják érdemkönyvbe, Bárány Gusztáv bírálatára. Rá 10 napra a Halott című lírai költeményét éri hasonló kitüntetés, a Tóth István bírálata alapján. Az Ősi kard és az Aglantos című verseit ellenben kiigazítás véget visszaadják. Gyakran fűre ír most, de azért nem hanyagolja el a festészetet, se s örömmel látja, hogy tekintélye szemlátomást növekszik társai előtt. Elfogultságából egyet veszít az önképző körben sikerei miatt, keresni kezdik ismeretségét olyanok, akiknek szintén sikereik vannak. Sőt, azok is, akiknek nincsenek. Mert jellemző a magyar diák életben, hogy még az iskolai tantárgyakban való jeleskedés, a magolás gyanújával állvány összeköttetésben inkább ellenszenvet kelt az eminens iránt, vele rivális és nem rivális tanulóknál, addig a szabad művészetekben, az irodalomban, szónoklatban kivívott elsőség, mert nem a tanárok kalkulusán alapszik, hanem mintegy a közfelismerésen, tiszteletet gerjeszt és mindenkinek imponál. Móricz sokat dolgozott, szinte csodálni lehet, hol vett az időt ehhez. Minden tantárgyból kitűnő. A rajzban annyira előre haladott, hogy az arcokat egy pár vonással, pontos hűséggel veti papírra. A festészetben pedig minden nap gyakorolja magát, új színezési mód kitalálásán töri a fejét, s festékeit maga csinálja. Ezen felül olvas is rendszer nélkül össze-vissza mindent, amit kap. Azt tudjuk csak róla, hogy az első regény, amely kezébe került, de az még Komáromban volt a Kulcsárféle kölcsönkönyvtárból, az Ivanhoe Scott Waltertől. A teste zsibbadt meg, a vére bizserget, mikor a gyönyörűséget elolvasta. Éjjeleken át nem tudott aludni az Ivanhoe alakjai miatt. Azóta sorba megkóstolta a többi mestereket, olvasta Dickenstől a Pickwick klubot. De ez nem tett rá nagyobb hatást, annál elhatározóbb lett életére, a Dumas 3 testőre. Ez a 3. lovagmese. De Jókai még nem tud erről, bár olvasta. Ő most úgy van, mint aki egy boros pincébe szabadul, és rendre kóstol mindent. Pesgőt, tokait, csigert, ami a keze ügyébe akad. Mohon sietve, anélkül, hogy bírna ítélkezni, csak iszik, iszik, és már nem is érzi, melyik miféle bor, milyen az ereje és bukéja. Elolvassa Cervantes-t, holnap egy Shakespeare darabot, holnap után a Klára Sándor bácsi könyveiből a Csíziós könyv, a Szibilla vagy a Pokolkői Vendelbe mélyed, mint aki egy domból egy kurtakocsmába nyit be. Aztán egyszerre egy szúregényt hoz ki a könyvtárból, és az bilincseli le rejtelmeivel, gyönyörűségeivel és frappáns fordulataival. Mint az Ábrahám báránya az iszalagokban, úgy vergődik a különböző hatások közt. De ez időben mégis, amelyről írok, szó uralkodik fölötte, amihez hozzájárul a saját beteges érzelgősége és szertelen csapongó fantáziája. Nem is határozta még el, hogy milyen zsanra veti magát. Ide-oda himbálózik hajlamaival. A képzőtársaság majd minden ülésén szerepel, de mindig más téren. A február 27-i ülésen a Vágytárs című elbeszélését Kelkapoly bírálja, de a lakótárs nagyon is szigorú hozzá, kíméletlenül felsorolja a hibákat, s a hősnő jellemét kifogásolja, melyet könnyelműbbnek kellett volna rajzolni. Majd a szavalatban próbálkozik, de a kritika ismét kellemetlen. Szavalata alacsony hangja miatt érthetetlen volt, örökíti meg a társasági jegyzőkönyve. Ezt a bíráló nélkül is gondolhattuk volna, mert Jókai nagy mellfájásról panaszkodik ebben az évben, gyakori főfájások kínozzák, és ezek napokig tartanak. Folytonosan köhécsel és betegeskedik, úgyhogy a tréfálkozó Klára uram a borítalra nógatja a vérszegénység ellen. Pápista arcszíne, fejletlen horpat melkosa a szánalmat hívja fel. Satnya fácska nem lesz gerenda. Móricznak nem jót tesz, pápa, sopánkodtak otthon az anyja és a rokonok. Ha testileg nem is, lelkében fölfrissül pápa. Felhőiből a földre ereszkedik kissé. A képzőtársaságban megkóstolt versenyek ízlenek neki. A szellemi birkózásban érzi fölényét, tehát áhítja azt. És ez hozza közelebb a fiúkhoz, akikkel mérkőznie kell. Érdekelni kezdik. Nem úgy, mint barátai, hanem úgy, mint súlyok és magasságok. Mérlegelni kell erejüket, tehetségeiket, ha hozzájuk akar emelkedni, vagy felülszárnyalni őket. Orlai Petrics jó novellákat ír, jobbakat, mint ő. Petrovics Sándornak egy verse, a Borozó, nyomtatva jelent meg a Bajza Athénaumában. Ez már nem tréfa dolog. Némi érdeklődéssel kezd feltekinteni a bakára, úgy csúfolták Petrovicsot. A diákok közt kézről kézve jár az Ateneum maga, tarci is szóvá teszi a nagy eseményt. Móricz szíve lázasan dobog, ha elgondolja, hogy talán ő is eléri ilyesmit. A képzőtársaságban különben is bizonyos bizalmas melegség köti össze az ifjakat. Mondhatni egy külön kaszt ők a kollégium népe között. Bent versengenek egymással, de külön összetartanak. Még az sem számít, hogy egy része felsőbb, más része alsóbb osztályba jár. Ez egy külön nemesség. Apolló lovagjai, akik közelebb esnek egymáshoz e réven, mint bármely más kötelék alapján. És most már gyakran látni Móricot, az utcánul addig társtalanul ment a kollégiumig és vissza. Együtt mendegélni, és társalogni a fiúkkal. Nem kerül már az utca túlsó oldalára, ha képzőtársaságbeli ismerőst lát, elbeszélget vele, meghallgatja a híreket, melyek itt is csak úgy keringnek, mint mindenütt a világon. Hogy mit ír ez vagy az? Bárány Gusztáv most fejezett be egy novellát. Mikor olvassa fel, mi a címe, miről szól. Dömény új költeményt komponált. Levéldi megint beküldött egy levelet a Garai regélőjébe a színtársulat előadásairól. Nagy dolgok voltak ezek akkor. Nem a mai Pegazus rúgott diákokat kell elképzelni. Két tavasz esett össze, az egyik az ő tavaszuk, mely a szívekben zsongott. A másik, mely az országban zsendült a szellemi téren századokig tartó tél után. Így módon verődtek össze a fiúk. Murc leginkább a magához hasonló, szerint természetű Orlaival rokon szenvezett. Orlai is tudott festeni. Megmutogatták egymásnak rajzaikat, vázlataikat. Beszélgettek szép képekről. Minőkből sokat lehetett látni az Eszterházi kastélyban, az uraság nincs otthon. Azután novellákat is írt Orlai, az volt a másik témájuk. Jósika Miklós, Aba fia éppen akkor volt friss vagy 6 esztendős. Akkor még 6 esztendeig beszéltek egy könyvről, annak a szép helyeit átélték újra és újra. Orlai Getz Wenzel német Szabónak a házában lakott a kollégium tőszomszédságában. Szobatársa Petrovics Sándor volt, aki szegről végről valami rokonságot is formált Orlaihoz. Jókai a képzőtársaságból ismerte ugyan, de közelebbi érintkezésbe alig ha lép fele, ha nem lakik éppen Orlaival, hol elkerülhetetlen volt az érintkezés. Belehelyezve magunkat szépen a valóságba, Petrovics nem igen volt rokonszenves. Már elhanyagolt külseje megborzasztott egy finnyás úrfit, aminőnek Móricot nevelték. Nyers modora sérti ennek lányos szelítségét, a parancsoló, sőt fennhéjázó hang pedig, melyel beszélt, éppenséggel visszataszító hatást gyakorolt. Egy vedlet szürke köpenyegű és katona sipkát viselő vén diák szájából. Hiszen utólagosan tekintve, kétségtelen, hogy a népes városnak minden lakosát összevéve, a hercegeket, grófokat, generálisokat is, kik a kastélyban megfordultak, egyetlen emberi lény se volt jelentékenyebb vagabundus diáknál. Viselete tehát mindenben kibékítő. E titán csak ilyen lehetett, gondolod. És eszébe se jut, hogy a másik titán milyen volt. De ha ott fogod meg a dolgot, hogy ez az ex-színész, ex-baka, ez a nyughatatlan vad lélek, ez a peregrinus kandidátus milyen fennen hordja a fejét, és milyen magas hangnemből beszél, vagy el kell mosolyodnod az emberi agyvelő csodás keverékein, vagy a méltó bosszankodás fog el. Az ifjú Jókai, hogy mi őt ösmerjük, inkább félt a vaddiáktól, ki fellegkergető köpenyegében, napóleoni léptekkel ment az utcákon. Akkor pápán találkoztam Petőfivel legelőször. Sáros esős időben történt, írja Jókai. Egy sikátorban jött rám szemközt, kopott, kurta köpönyek halavány arc elé húzva. Mindig olyan nagy rohanós léptekkel járt, mintha valakit űzne, és nem szokott a szemeivel keresni senki. Egy diáktársam rákiáltott, hová bús hazafi, nem felelt semmit, félre taszított az útjából, és tovább ment. Ösmerve am az idők felfogását és a puritán családi légkört, melyben Jókai növekedett, hogyan is lenne lehetséges, hogy ő, aki olyan nehezen barátkozott valakivel, egyszerre olyan lélektanilag lehetetlen kivételt tegye. Gondoljuk meg, hogy Petrovics az ő személyében nem rázhatta le oly gyorsan legalábbis szokatlan múltját, hogy közönséges közkatona és vándorkomédiás volt, amit még az érett tesző emberek is züllött és hibás előéletnek tartottak akkor. A tartózkodó Jókai kétség kívül ismeretségbe sodortatott Orlai Petrics Soma révén Petrovics Sándorral, és föltehető az is, hogy a képzőtársaságban és az Ateneumban elért sikerek, valamint a személyes érintkezés sokat enyhítettek Jókai szemében a Petrovics visszaijesztő egyéniségén. De oly belső barátság köztük, mint amin őt némely források említenek, még akkor aligha fejlődhetett. Egy alkalmasint utólagosan keletkezett legenda ez, melyet Jókai később, a nagy költő halála után különös szeretettel ápolt és színezett. Összevegyítve a valóságot és képzeletet csattanós jelenetek kedvéért, és kiigazítva a tényeket úgy, ahogy azoknak történniük kellett volna. Különben Petrovics szerepel képzőtársaságban sem találkozott föltétlen elismeréssel, így például nagy megbotránkozást keltett, mikor a Vörösmarty szózatát mindeneknek meglepetésére Árva megyei Tóth dialektussal szavalta el, derültséget keltvén, ami kegyeletlenségnek vétetett és jegyzőkönyvi megrovást vont maga után. Az eset magát, Tarcit, Petrovics egyetlen patrónusát is elkedvetleníté. De legalább ránk maradt az az adat, hogy a szózat mindjárt keletkezésekor, mielőtt még szenté avatták volna a függetlenségi harc utáni nagy nemzeti fájdalmak, melyeknek tolmácsa lett, mint egy nemzeti imának vétetett. Ez a képző társaság valóságos áldás volt az akkori ifjúságra. De kivált a mi jókainkra, aki itt kóstolt bele először némileg az életbe. Kezdte észrevenni, hogy nem egészen csoda gyerek, és küzdelem, verseny vár rá a világ rögös útjain. Ha megél, mert általános volt a hit, hogy tüdővészes. Sőt, ő maga is azt hitte, és az elmúlás sötét gondolatai merengve szedte és vizsgálta a Tapolca partján a keserédes csúcsor gyökereit, melyekről a diószegi híres növénytana azt tartja, hogy jók a tüdővérzés ellen. Jó oldalai ugyan még nem bontakoztak ki, amit írt még mind egészségtelen fantazmagória, de egy-egy rossz oldala bújt elő, amit őnála nyereségnek lehet venni. Ezek közé kell számítanunk a hiúságot, ami nem hagyja nyugodni, hiszen a hiúság is jó sarkantyú. A kudarc, melyet szavalatával vallott, arra ingerli, hogy addig próbálkozzék, míg sikert ér. Újra és újra szavalt. Farsang tájékán Vörös Marti száműzöttjét választva, nyáron pedig, mikor Shakespeare-be volt lázasan beleszeretve, Antonius beszédét szavalta el Julius Cézárból. Törekszik, birkózik a feladattal, de csak csekély haladást ösmerel a bírálat. Hol lehetett fülbe mászó lágyan csengő hangja, mely majd az első szónokok közé emeli? Mindent összevéve, amint egy kamányi tengervízből megösmerheti az egész tenger, látjuk egy kicsi képzőtársaságban elég tárulni az egész társadalmat, és megítélhetjük, hogy ingyen semmihez se jutunk-e földi létben, hogy még a talentumok érvényesülése is csak küzdelmek által történhetik. Íme kisdett berekben két valóságos fülemélet csapong, csipogó verebekkel, de mégse boldogulhatnak csalódások, akadályok, összetört remények nélkül. Lassan-lassan válik ki alakjuk, ahogyan lehet mondani, hogy kiválik. Nyár elején bírálókká választatnak. Jókai bírál is egyszer a jegyzőkönyv tanúsága szerint Sárközi Titusznak a Zörgő Manó című németből fordított beszéjét osztják ki neki. Aztán jön a nagy nap, július 26-a. A képzőtársaság lázban van. Július 26-án osztják ki a pályadíjakat, melyeket még múlt évi december 1-én tűztek ki, két aranyával egy balladára és egy harci költeményre. Három arany a legjobb novella jutalma, és egy jut a második legjobbnak. Kalifornia minden aranya nem okozna annyi izgalmat a fiatalságban, mint ez a 8 sárga csikó. Még növeli a jelentőséget, hogy a bírálók nevezetes emberek. A pályaműveket elküldték Győrbe Kovács Pál orvoshoz, a Vidám beszélyek írójához. Aztán nagy tiszteletű Széki Béla uram tartott fölöttük ítéletet, míg végre Stettner Györgyhöz kerültek. E triumvirátus döntése és a jelig és levelek fölbontása lett az iskolai év csattanója. Még a lélegzetüket is elfojtották, mikor Tarci kezében az olló alig észrevető sziszenéssel elvágta a borítékot, s kihámlott azok titka. Jókai Móric közte volt a nyerőknek. A kisebbik jutalmat nyerte el Tűz és víz című beszéjével. A kövérebbik, az igazi nagy dicsőség az Orlai Petrics novellájának jutott. A nyerők közt volt Petőfi és Ács Károly is, míg aznap fölvették aranyaikat Horváth Ignác pénztárnoknál, és este a krónika szerint összejöttek búcsúzásra a nyerők a Fromm zsidó kocsmájában, ahol az egész aranyat elmulatták, és minden valószínűség szerinte nevezetes estén kezdett a Petrovicssal való ismerettség barátsággá melegedni. Néhány nap múlva, még be se záródott az év egészen, Jókai Károly aggályos hírek alapján eljött az öcsér, és hazavitte anyjához. A bizonyítványt be se várták, de nem is volt arra senki kíváncsi, hiszen minden tantárgyból mindig kitűnő volt. Pedig inkább a bizonyítvány lett volna gyenge, akkor legfeljebb egy kis dorgatórium várná a diákot, de most maga a diák volt gyenge, és Iványos bácsi, a házi doktor várta otthon, aki, miután előbb az anyja összecsókolta halovány arcát, átölelte százszor vézna alakját, konstatált, hogy a pápai levegő nem való a szervezetéhez. Enyhébb helyre, Kecskemétre vagy Debrecenbe kell küldeni. Addig is sokat tartózkodjék levegőn.